7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Ismertette új államtitkárainak legfontosabb feladatait Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter vasárnapi bejegyzése szerint Barna Zsolt felel majd a közúti ügyekért. Elsődleges célja az alsóbrendű utak fejlesztése, a baleseti statisztikák javítása, a gyorshajtók szigorú ellenőrzése, valamint az új KRESZ előkészítése lesz. A tárca másik új vezetője, Szemerei Samu, az építészeti és magasépítési beruházásokért felel majd. Az ő feladata az lesz, hogy az egyszemélyi döntések helyett a hosszú távú urbanisztikai elvek és a fenntarthatóság érvényesüljenek az állami építkezéseken. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a tárca közigazgatási államtitkára, Sirály Katalin parlamenti államtitkára pedig Tárkányi Zsolt lesz. Két nagy volumenű vágányfelújítási munka kezdődik a pünkösdi csúcsforgalom után, közölte a MÁV. Május 26-án a Budapest-Pécs fővonalon Rét-Szilas és Dombóvár között indul egy hónapos karbantartás, ami után csökken majd a menetidő. Május 27-től Szerencsés Nyíregyháza között egész nyáron át tartó híd és pályakarbantartásba kezdenek a szakemberek. Mindkét érintett szakaszon komoly forgalomkorlátozásokra, autóbuszos pótlásra és hosszabb menetidőre kell készülni. A MÁV az autópályákon közvetlen buszjáratokat is indít a Budapest-Pécs, valamint a Miskolc-Debrecen útvonalon. Az utazóknak érdemes indulás előtt tájékozódniuk a vasúttársaság felületein. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője szerint Magyarországon a 2010-essel ellentétben jelenleg nincs gazdasági vagy szociális válság. A foglalkoztatottság teljes, az infláció alacsony, a kormány pedig jóléti intézkedéseket tervez. Ugyanakkor bírálta a Tisza kormányt a kampány ígéretek elmaradása, mint a 480 forintos benzinár, valamint a visszamenőleges alkotmányozás miatt. Átadták az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legrangosabb elismeréseit. A Magyar Innovációs Szövetség 35. alkalommal díjazta a legkiemelkedőbb középiskolásokat. Idén 12 projekt, 17 fiatal alkotója vehette át az elismerést. A nyertesek a 6 millió forintos ösztöndíj mellett nemzetközi versenyeken való részvételi jogot is nyertek. A megújult területi rendszernek köszönhetően idén rekordszámú, több mint 700 jelentkező indult el a megmérettetésen. A diákok körében az informatika, a mesterséges intelligencia és az űrkutatás voltak a legnépszerűbb témák. Az ünnepélyes eredményhirdetésen 25 kiváló tanárt és 20 iskolát is pénzjutalommal díjaztak. Az első helyezett pályázatok képviselhetik majd Magyarországot az Európa-bajnokságon. A párbeszéd elengedhetetlen, de a legfontosabb kérdés az, hogy közben milyen lélek vezet bennünket, figyelmeztetett pünkösdi üzenetében Steinbach József. A Dunántúli Református Egyház kerület püspöke, a zsinat lelkészi elnöke kiemelte, a kritika és a profétai hang nélkülözhetetlen a mindennapokban. A pünkösdi csoda embere és közössége ugyanakkor mindig Isten országát építi, és a feltámadott Úr örömében munkálkodik. A püspök hangsúlyozta, hogy a hívőknek, bármilyen nehéz is, túl kell lépniük a saját maguknak tulajdonított igazságokon és az önös érdekeken. Steinbach József szerint a valódi békességhez és az együttműködéshez az szükséges, hogy a közösséget ne a saját emberi akarata, hanem az Isten lelke vezesse. A világ egyik legismertebb utazási magazinja, a Brit Wanderlust, elismerését is kivívta Miskolc a fenntartható turisztikai programjaival. A borsodi megyeszékhely a rangos Greenlist válogatásba került be az Ehető Erdő és az Erdei Gastro Express elnevezésű kezdeményezéseivel. A nemzetközi szinten is példaértékű projekt során a látogatók a bükkben szakvezetés mellett ismerhetik meg a vadon termő ehető növényeket és a helyi gasztronómiát. Az élményprogram a lilafüredi kisvasutazást követően egy erdei túrával indul, majd helyi alapanyagokra épülő prémium minőségű fogásokkal zárul a végállomás étteremben, valamint a lilafüredi palota szállóban. A brit szaklap külön dicsérte a miskolci bisztrók egyedi konyháját és a kastélyszálló különleges erdei koktéljait is.
Az időjárásról.
Fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Zápor elsősorban a középső ország részben fordulhat elő. Az északi szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 10 és 15 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
À quand remonte la dernière fois où nous avons été si heureux? Nous avons laissé derrière nous ce qui est le plus important. Nous voilà en pleine danse, toi et moi.
A bal szalad éppen a jobb után, hova lép nem tudni még. Csak az illat marad, ami elvezet, gyere táncolj úgy, mint rég. Század fordul körbe a tested, én is ugyanúgy járhatnék. Végtelen mozdulat most ez a tánc, de te párat fordulj még. Nem pihen, én diktálom a tempót, nem szünetel ez a dal. Párad a láb és jobban dobban a szív, ez egy nyúló tánc viadal. Izzadságtól ázik a test, csak is értetek él ez a tér. Végtelen mozdulat most ez a tánc, de te párat fordulj még. Megtördül a lány, elkap a kéz, ez a két szem pár most épp megigéz. Gyere fordulj még, gyere fordulj még. Megnyílik a föld, most zuhanunk le a mélybe, de egyszer szárra kapunk, ide nem kell fény. Ide nem kell fék. Mikor voltunk utoljára ennyire boldogak, hátunk mögött veszni hagytuk, ami fontosabb. Itt állunk a tánc közepén, te meg én, csak is én, te meg én. Eljövök majd jobb időkre, lesz is úgy, hogy elmegyek. Csak menni, menni kell, ha itt maradni nem lehet. Itt állunk a tánc közepén, csak is én, te meg én. Szűkül a kör és lassul a dal, már nem lüktet bennünk a vér. Botlik a láb, majd térdre zuhan, egyszerre kialszik minden fény. Szépen járja a lábad, te maradsz állva a legvégén. Én ugyanúgy nézem és várom majd, hogy párat fordulj még. Elhalkul most minden, és csak a csend marad itt, te meg én. Sápat arccal nézel rám, majd hosszan fekszel a kör közepén. Már nem járja szépen a lábad, te maradsz állva a legvégén. Én ugyanúgy nézem, és várom majd, hogy párat fordulj még. Megtördül a lány, elkap a kéz, ez a két szem pár most épp megigéz. Gyere fordulj még, gyere fordulj még. Megnyílik a föld, most zuhanunk le a mélybe, de egyszer szárra kapunk, ide nem kell fény. De nem kell fék. Mikor voltunk utoljára ennyire boldogak, hátunk mögött veszni hagytuk, ami fontosabb. Itt állunk a tánc közepén, te meg én, csak is én, te meg én. Eljövök majd jobb időkre, lesz is úgy, hogy elmegyek. Csak menni, menni kell, ha itt maradni nem lehet. Itt állunk a tánc közepén, csak is én, te meg én.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket, szeretettel Véli Katalin, szerkesztőműsorvezető vagyok, Ön az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinját hallja. Isten éltesse a ma névnapjukat ünneplő Evelineket és Fülöpöket. Rövidesen jön majd a kalendárium a további nevezetes dátummal. Útravalónkban ma is hitéleti gondolatokat közvetítünk. 7:30-kor meghallgathatják a híreket, majd 3:48 előtt nem sokkal elindítjuk azt a felvételünket, amely Bősze Ádám zenetörténész, rádiós, televíziós műsorvezető Sátoralja újhelyi előadását eleveníti fel. Vele beszélgetünk majd, tartsanak velünk!
Eső szavaron száll, villám tépte a táj, mint egy hurrikán után. Tombol a szívem is egyre jár, szétszakít a világ, merre tartunk, mondni vár. Hol van, hol jár, már az a régi jár, úton, úton az éjszakán, a csillagokkal száll. Vagy hol jársz, egyedül ér a forróság, nevetünk még, de holnap már csak szállunk némán. Szabadon élek itt, szabad a tánc, de bor fedi már a vágyunk, mit egyszer dallamokba zártunk. És az ének is a ritmus más, csak önmagunkkal játszunk, mozdulatlanul állunk. Hol van, hol jár, már az a régi jár, úton, úton az éjszakán, a csillagokkal száll. Hol vagy, hol jársz, egyedül ér a forróság, nevetünk még, de holnap már. A levegőben érzem, hol az a tűz, ami benned volt régen, hol a szeretet a nagyvilágról, nevess a szemembe, bárhol járok, a gondolatba vagy zárva, ennek idővel túl nagy az ára. Ébredj fel, nem ez a vége, nem ez a vége, nem ez a vége. A szél, ahogy fújja az arcom, az élet a heketűn húzza a szívem, a szívem. A szél, ahogy fújja az arcom, az élet a hegedűn húzza a szívem, a szívem. Csillagokkal száll, hol vagy, hol jársz, egyedül ér a forróság, nevetünk még, de holnap már csak szállunk némán.
Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
Önök a május 26-ai nap kalendáriumát hallják. Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós, megkezdte egyhetes útját a világűrben a Szojusz fedélzetén. Ez 1980. május 26-án volt. Társa a nagy tapasztalattal rendelkező szovjet asztronauta Valeri Kubaszov volt. A világűrben eltöltött egy hét alatt több magyar kísérleti programot is végrehajtottak. 1894-ben született Lukács Pál, azaz Paul Lukász, az egyetlen magyar Oscar-díjas színész, aki Catherine Hepburn, Elvis Presley és James Dean mellett is szerepelt, és Hitchcock is rendezte. 1921-ben Bárdi György, érdemes és kiváló művész született. 1926-ban, május 26-án Miles Davis, amerikai jazz muzsikus, komponista, a jazz rock megteremtője látta meg a napvilágot. 1966-ban Tamási Áron Kossuth Díjas író, akadémikus hunyt el, az Ábel trilógia szerzője. Első novellája 1922-ben jelent meg, 23 és 26 között az Egyesült Államokban élt, írásait folyamatosan hazaküldte. 25-ben jelent meg első novellás kötete Lélek indulás címmel. Hazatérése után Kolozsváron telepedett le, és az erdélyi magyar irodalmi és szellemi élet vezető alakja lett. Legnagyobb írói sikerét az Ábel trilógiával aratta, írásaiban főként a székelyfalvak világát, az erdélyi szegénység életét, a megélhetésért az urakkal és a természettel folytatott küzdelmeit, a székelyek ügyességét és furfangos észjárását ábrázolta. És 2002. május 26-án hunyt el Orbán Ottó, Kossuth Díjas költő, esszéíró, műfordító, a Magyar PEN Klub alelnöke, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Kedves hallgatóink, a május 26-ai nap kalendáriumát idéztük.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
Done and all you do.
való. Egy társulszegődő gondolat.
Túró tanár úr. A szoba makulátlanul tiszta volt. Egyszerű berendezései között egyből otthonosan éreztem magát. A kis kávézó asztalra lefektette hatalmas kofferét, és katonás renddel elrakodott, hajnali 3-at mutatott a fehér számlapos fali óra, amikor elnyúlt az ágyon, de aludni nem tudott. Ölébe vette laptopját, hogy megnézze postafiókját. Ám új levele nem érkezett, ezért kikereste azt, ami miatt úgy döntött, hogy hazajön. Úgy kezdődött minden, hogy érettségi találkozóval kapcsolatos levelezés kezdődött osztálytársai között, aminek a végére valaki odaírta, a túró állítólag nagy beteg, és üzent, hogy nem jön. Túrót, eredeti nevén Túróti Sebestyén, fizika és matematika szakos tanár, aki szinte az egész osztály életét megkeserítette a gimnáziumi évek alatt, nem igen szerették. Ezért lelkiismeretfordulás nélkül átlépett rajta a további szervezkedés. Az érettségi találkozót végül egy mindenkitől nagyjából egyenlő távolságban lévő panzióban tartották, ahol egykori osztályfőnöke felesége beszámolt Túró állapotáról. Tüdőrákja van, nagyon lefogyott, meg akarták ugyan műteni, de nem engedte, mindenkitől elzárkózott. A hallott hír elvette a kedvét a felszabadult bulizástól, és a találkozó további részét egyedül töltötte, keveset beszélgetett egyre jobb hangulatba kerülő osztálytársaival. Túróci Sebestyén a nemesi származású katonatiszt, későbbi pedagógus sokat jelentett neki. Alig volt 12 éves, amikor, mint riadt tekintető elsős gimnazista, megijedt a második padban. Osztály, vigyázz! Hangja és a hozzátartozó szálfa alkat úgy rántotta fel őket a padokból, mint a nyegle marionett bábukat a művész keze. Onnantól kezdve úgy nézett erre a hatalmas emberre a lelkében, mint egy közkatona a hadvezérre. Irgalmat nem ismerve, olyan tempót diktált az órákon, hogy időnként a tanártársai is igyekeztek enyhíteni rajta, ám de sikertelenül. Kedves kolléga, hallotta nem egyszer a határozott választ, gimnazistának lenni kiváltságos teher, és én azt akarom, hogy ők ezt átérezzék. Kezdetben rettegtek tőle, és utálták az elvárt kiváltság érzést, de a szigora hatott rájuk végül, fegyelmezettek lettek és összezártak, először pont véle szemben, és együtt lázadtak föl a rengeteg házi feladat miatt. Túró tudomásul vette a lázadást, az órából alig telt még el 5 perc, amikor becsukta az osztálykönyvet, felállt és sétálni kezdett a tábla előtt, mint egy díszszemlén, végül megszólalt. Örülök a lázadásuknak, látszik, hogy van önökben tartás. Büszke vagyok önökre. Egy életre tanulják meg, hogy jó, ha igát hordoznak ifjúságukban, csak a teher teheti önöket erőssé. Ezzel kiment a teremből, a meglepett kisdiákok a feszültségtől és a nem várt reakciótól egy pisszenés nélkül ültek, néhányan pedig csendben elsírták magukat.
Thank you.
Talpra való. Egy társul szegődő gondolat. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az idén 2%-os gazdasági növekedésre számít a miniszterelnök, jövő csütörtökön pedig aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. Magyar Péter az RTL-nek adott interjúban azt is közölte, még augusztusban kifizetik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel megkaphatják a szép kártyán érkező összeget. Szólt arról is, hogy augusztus 20-ára befejeződhetnek az átvilágítások, és tájékoztathatják az embereket az ország valós állapotáról. Ígérete szerint csökkentik a kormányfő, a miniszterek, az államtitkárok, a képviselők és a polgármesterek fizetését is. Több mint 250 magyar településre érkezett kőzúzalék az aszbeszt szennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból 2015 és 2026 között. A Nemzeti Adó és Vámhivataltól kikért közérdekű adatok szerint az árumozgások 4 vagy 5 ausztriai lelőhelyet érintenek. Németh Martin, a Vas megyei Bükk önkormányzati képviselője kiemelte, a statisztika egyelőre csak a beszállítások tényét igazolja, azt nem, hogy a veszélyes anyagot helyben fel is használták-e. A szennyezés eddig már több mint 300 helyszínen, köztük Szombathelyen, Zalaegerszegen, Kőszegen és Sopronban is bizonyítottan felbukkant, ahol közterületi felületeket borítottak be vele. Az április közepén kirobbant botrány kapcsán az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László is a helyszínre látogatott. A tárcavezető határozott felelősségre vonást és a lakosság egészének védelmét ígérte a Nyugat-Magyarország több megyéjét súlyosan érintő aszbeszt szennyezési ügy vizsgálata során. Miskolc-tapolcai szállodák vezetőivel járta be a barlangfürdőt Tóth Szántai József Miskolc polgármestere. A városvezető a közösségi médiában számolt be arról, hogy azokat a helyi szállodásokat invitálta meg a helyszíni szemlére, akik a nehéz időszak ellenére is kitartottak és folyamatosan fogadják a vendégeket. A bejárás során bemutatták az eddig elvégzett rekonstrukciós munkálatokat, valamint a jelenleg is zajló korszerűsítéseket. A polgármester kiemelte, a cél nem csupán a korábbi tűzeset okozta súlyos károk elhárítása, hanem az elmúlt évek fejlesztési hiányosságainak a pótlása is. Tóth Szántai József köszönetet mondott a turisztikai szakembereknek a kitartásért és a megértésért, hangsúlyozva, hogy a megújuló fürdő hosszú évtizedeken át meghatározó oszlopa lesz Miskolc turizmusának. A polgármester a beruházás állásáról és a nyitás ütemezéséről a jövőben egy részletesebb, átfogó szakmai beszámolót is ígért a lakosságnak. Negyedszázados fennállását ünnepelte a miskolci zenepalotában a Reményi díjas Anima vonós négyes. A jubileumi hangverseny az 5. Miskolci Egyetemi Tavaszi Fesztivál egyik kiemelt programjaként valósult meg, megkoronázva az együttes értékteremtő művészi pályáját. Sós Gábor alapítótag felidézte, hogy a 2000-es évek eleje óta több mint 500 sikeres koncertet adtak belföldön és külföldön egyaránt. A kvartett tagjai kiemelten büszkék az óvodákban és az iskolákban végzett ifjúsági és missziós munkájukra, amelynek keretében Borsodabohuy-Zemplén vármegye leghátrányosabb helyzetű falvaiba is elvitték a komoly zenét. A megújulásra törekvő együttes az elmúlt 25 évben multimédiás elemekkel és a jazzesebb Anima Group formációval is kísérletezett, a mostani ünnepi fellépés előtt pedig egy egyedülálló beavató próbát tartott. A világ egyik legismertebb utazási magazinja, a Brit Wanderlust elismerését is kivívta Miskolc a fenntartható turisztikai programjaival. A borsodi megyeszékhely a rangos Green List válogatásba került be az ehető erdő és az erdei Gastro Express elnevezésű kezdeményezéseivel. A nemzetközi szinten is példaértékű projekt során a látogatók a Bükkben szakvezetés mellett ismerhetik meg a vadon termő ehető növényeket és a helyi gasztronómiát. Az élményprogram a lilafüredi kisvasutazást követően egy erdei túrával indul, majd helyi alapanyagokra épülő prémium minőségű fogásokkal zárul a végállomás étteremben, valamint a lilafüredi palota szállóban. A brit szaklap külön dicsérte a miskolci bisztrók egyedi konyháját és a kastély szálló különleges erdei koktéljait is.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Már szerethetsz, ha tegnap még nem ment jól, félsz, A nyújból ott ácsorgunk egymástól pár ajtó választ szép. Nem kell, hogy megszólalj, elég, ha közelebb lépsz. És egymásba temetjük szívünket, fogadj be úgy, mint rég. Tört könnyes kis szerelem, így most szép. Megtörnénk a csendet végre, de nem jön ki szó. Nem is kell semmi, csak ölej, ezt mondd elég. Így most jó, és ölej magadhoz, nincs semmi baj. Minden harc véget ért. Könnyed hajt, de ma békét hirdet az ég. Jól félsz. A jújból ácsorgunk egymástól pár ajtó választ szét. Na 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 baj. Minden harc véget ért, holnap a föld új könnyet hajt, de ma békét hirdet az ég. Na 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 na.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Sátoraljaújhelyen a Városi Könyvtárban mutatták be Bősze Ádám zenetörténész, rádiós-televíziós műsorvezető, Mozart Bikiniben című könyvét. Az író a könyvtári majálisra érkezett egy rendhagyó énekórával és legújabb művének ismertetésével. A Mozart Bikiniben című könyvben a szerző különleges szemszögből és fergeteges humorral vezet be bennünket a klasszikus zene izgalmas világába. De ezúttal a zeneszerzők öltözködési szokásai mentén kalandozhatunk évszázadról évszázadra, dallamról dallamra. Az előadás előtt Jászter Beáta beszélgetett Bősze Ádámmal.
Egy könyvtári majálison vagyunk Sátoraljaújhelyen, Bősze Ádám zenetörténésszel beszélgetek. Az ön életében mikor jött ez a felismerés, hogy a zene az egy nagyon fontos pontja és pillére az életének?
Hát, hogyha a zene bármi lehet, tehát punk zene vagy klasszikus zene is, akkor viszonylag korán bár én falun nevelkedtem, ott olyan komoly zenekultúrával nem találkoztam, de hát a rádióban, tévében elért, emlékszem, amikor volt talán valami Ki mit tud, és a televízióból vettem fel a Tekercses Magnóra a Limbo Hintót. De aztán fölkerültem Budapestre, és ott főleg a punk zene, a Sex Pistols és a Rossz frakció ért, és hát nagyjából emellett tartottam ki a gimnázium közepéig. És ott a gimnázium közepén volt egy hirtelen váltás, amikor egy ötlettől vezérelve elkezdtem gitározni és dalokat tanulni, és ez a gitározás, daltanulás, ez vitt a fele, hogy elkezdett érdekelni az, hogy miért éppen ezeket a hangokat kell lefogni, és akkor egyáltalán hol van ez a kottában, és akkor egyéb pillanatról a másikra teljesen észrevétlenül az ujjaköré tekert engem ez a mondjuk így klasszikus zene. Már csak azért is mondom így, mert a Börtön ablakában volt az első dal, amit megtanultam, és hát az valljuk be, őszintén nem éppen a sarokköve a klasszikus repertoárnak, de onnantól kezdve nem volt megállás, és most sincs, tehát hogy nincs az életemnek szinte egy olyan perce sem, amikor ez valamilyen módon ne kísérne.
Beszéljünk azért arról az egy konkrét zeneműről, arról a 4 percről, ami úgy megindította.
Én aztán elkerültem szerzetesnek, és ez a 80-as évek végén volt, és a 80-as évek végén még a régi rendszer volt, és a szerzeteseknél viszonylag komoly szabályok uralkodtak, szigorú szabályok voltak arra nézve, hogy aki oda felvételt nyer, az egy civil egyetemet is el kell végezzen, illetve a teológiát is párhuzamosan el kell végeznie. És nekem nem sikerült a zeneakadémiai fölvételim, úgyhogy azt tanácsolta mindenki, hogy jobb lesz, hogyha lemondok erről a zenei pályáról, hogy énektanár legyen belőlem. És én ezt engedelmesen követtem, mert a szerzetességben ezek voltak a szabályok. Egészen addig, amíg néhány hónappal később kaptam egy magnókazettát, William Byrdnek a miséi voltak rajta, és a 4 szólamú misének az Agnus Dei tétele volt az, ami teljesen bekattant, és csak azt rongyosra hallgattam a kazettát, tehát hogy megállás nélkül csak azt a 4 percet. És az annyi erőt adott nekem, hogy a sarkamra álltam, és odaálltam az előjáróim elé, és azt mondtam, hogy ha én nem foglalkozhatok valamilyen módon a zenével, hivatásszerűen, akkor én inkább elhagyom a rendet. És akkor hát úgy hozta a sors, hogy végül zenetörténész lettem, tehát a Zeneakadémián és a zenetudományi szakot végeztem egy 4 perces zenemű hatására.
Talán azért is lehetett ez, mert hogy annak a 4 perces zeneműnek a szövege ugye Agnus Dei, az Isten báránya, tehát abba annyi lelki töltet is volt, annyi fölfelé irányuló, égfelé irányuló lelki töltés, valahol itt kapcsolódhatott össze a kettő, a műélvezet és a művön túl az a gondolat, amit ez sugárzott.
Biztos, hiszen mégiscsak egy szerzetesi közösségben éltem, tehát hogy az, hogy ennek egyházi szövege, liturgius szövege volt, ez nyilván elválaszthatatlan ettől, de azért mégiscsak én azon a kazettán ott volt mind a 3 mise, Kiriéstől, Glóriástól, Krédustól, mindenestől, és a többi meg nem fogott meg. Tehát, hogy ennek van zenei vonatkozása is, vagy legalábbis, sőt azt mondanám, hogy legalább annyira erős a zenei vonatkozás, mint a szöveg, amit zenébe öltöztetett a szerző.
Azt mondta, hogy színésznek is készült. Az első rosta után már nem sikerült bejutnia, ugye ez egy 3 rostás vizsga volt, ami nagyon nehéz volt, és tudom, hogy a 80-as évek végén, 90-es évek elején 3000 jelentkezőből 12-t vettek fel egy évfolyamra, tehát ez egy nagyon nehéz megmérettetés lehetett. De a színészi képessége, és aztán később a zenetörténész, mint szakma, az vitte a televízió és a rádió felé, hiszen nagyon sokan szeretjük, hallgatjuk, láttuk a Tehetségkutatóban is, hát aki a Bartók rádióra kapcsol, az azért tudja, hogy mi mindennel ajándékozza meg a hallgatókat, a hallófüleket.
Biztos, hogy van bennem egy ilyen alapvető szereplési vágy. Az, hogy a médiába ezért kerültem, nem tudom, nagy valószínűséggel színésznek csapnivaló lettem volna, mert azért annál én sokkal polgáribb gondolkodású vagyok, mint elgondolásom szerint, mint aminek egy színésznek lennie kell, de ezt lehet, hogy teljes zagyvaság, nem szoktam ezen gondolkozni, de nyilván ez a szerepelhetnék, vagy szereplési vágy, ez ami hajtott a média fele is, ami most is tulajdonképpen erre hajt. Én igazából, ha már a színészségnél tartunk, itt most Sátoralja Újhelyen is az első alkalom az egy rendhagyó énekóra volt, ugyan felnőttek vettek rajta részt, de ez többnyire középiskolásoknak szól. Én pont annak a korosztálynak akarom elmondani ezt a történetet, amely korosztály osztályba én is tartoztam akkor, amikor megváltoztam, és nem akarom őket megtéríteni a komoly zenének. Én mindössze annyit szeretnék, hogyha van bármi az életükben, ami ugyanúgy, ahogy engem az ujjakörétekert, mármint a zene, akkor azt ragadják meg, és hagyják azt, hogy ez a tekerődés meglegyen, mert tényleg semmi bajuk nem lehet az egész életben, hogyha ez megvan.
Nagyon megérintett ma az a gondolata, amit Szokratész tanaival kapcsolatban mondott itt az előadáson. Ezt azért mondjuk el a rádióhallgatóknak is.
Szokratésznek volt egy tanítványa, Jón, aki elment egy színi előadást megnézni, és furcsálotta, hogy egyik pillanatban sírhatnék ki, a másik pillanatban pedig nevethetnék ki volt, és megkérdezte Szokratésztől, hogy lehet ez a hatás. És Szokratész felvázolta neki azt, hogy van egy abszolút szép, amelyből megérez valamit az alkotó. Ebből létrehozza, meg a szakismeretének köszönhetően létrehozza a művet, legyen most az egy zenemű például. Ahhoz kell egy előadó, ami szintén különleges képességű ember kell legyen, aki megérzi az alkotónak az intencióját, azon keresztül megérzi az abszolút szépnek egy bizonyos szegmensét, és előadja a művet. És ahhoz kell a befogadó is, a hallgató, akinek koncentrálnia kell, figyelni kell, nyitottnak kell lenni, hogy megérezzen valamit az előadó tehetségéből, az alkotó tehetségéből, és azon keresztül az abszolút szépből. Ez a katarzis élmény. Ez, amikor az ember azt mondja, hogy te jó, amikor beakad egy 4 perces zenemű, és vagy egy regény, vagy egy vers, vagy bármi, amikor az ember azt érzi, hogy megszületett ez a vonzás, ugye Szokratész maga is azt mondja, hogy ez a hatás ezek között, a szintek között olyan, mint a magnéziai kőnek, a mágnesnek a hatása. És hát ennél fantasztikusabb dolog nincsen. Ezért vágyunk szerintem mindig szellemi örömre, mert ezt akarjuk újra és újra átélni.
Járja az országot, a középiskolákat a rendhagyó énekóra előadásával. Mi a tapasztalata? Azt tudjuk, hogy egyre kevesebb lett az énekóra, azt tudjuk, hogy technikumokban nem is tudom, hogy tanítanak-e még éneket, talán gimnáziumokban még tanítanak, általános iskolában is egyre kevesebb is. Az a régi mozgalom, amiben mi még felnőttünk, az éneklő ifjúság, vagy az, hogy szinte majdnem mindenki tanult valamilyen hangszeren az osztályunkból, az szépen lassan lecsengett. Mennyire látszik ez meg a mai gyerekeken, hogy ezért zene, komoly zene nélkül élnek, mondjuk így.
Én nem kongatnám ennyire a vészharangot, illetve nem én kongatnám a vészharangot, hiszen tényleg az összes kalapomat emelem és lengetem minden zenepedagógus előtt, olyan pedagógus előtt, aki énekórákat tart és próbálja ezt hitelesen csinálni és lendülettel csinálni. Én ennyire nem vagyok benne az oktatásban, tehát én nekem nagyon könnyű dolgom van, én oda megyek egy középiskolába, megtartom az énekórámat, és utána elmegyek, tehát nem gondozom tovább a fiatalok lelki vagy zenei életét. Tehát ilyen tapasztalatom nincsen, hallom azt, amit ön is elmondott, tehát, hogy nyilván ez az igazság. Én ezeken a rendhagyó énekórákon nem azzal lépek a diákság elé, hogy megtérítsem őket. Én csak őszintén szeretnék velük beszélni arról, hogy a nyitottság az mennyire fontos a zenében is. Persze nem mindig ez a történet szerepel, tehát van, amikor különféle dallamokról beszélgetünk, van, amikor a zene eredetéről beszélgetünk. Ez mindig attól függ, hogy éppen mit érzek meg egy osztályban, vagy egy iskola előtt. De a nyitottság talán, és az őszinte beszéd az, amit én igyekszem feléjük képviselni.
Ugyanezt képviseli a könyveivel is, ma is visszatér még egy előadással, hiszen itt mutatjuk be a Mozart Bikiniben című könyvét, és aki valaha is kezébe vette bármelyik könyvét, az tudja, hogy olyan zenetörténeti csemegékkel találkozik benne, amelyekhez mi azért nem jutunk hozzá a mindennapokban, a hétköznapokban, és kicsit emberközelibbé válnak az alkotók, és talán minket is egy mágneses erővel vonz a zenetörténet és az alkotások felé.
Hát ha ez így van, akkor én boldog vagyok, mert ez a célom, tehát hogy ezek a könyvek, ezek meg az előadások sem adnak művészi élményt. Én szerintem tudom, hogy hol a helyem, zenetörténész vagyok, én inkább afele próbálom terelni az embereket, hogy hallgassanak zenét, akár élőben, akár a könyvön keresztül, mert mindegyik könyvben vannak QR kódok, amelyeken keresztül zenéket lehet előhívni, és legyen katarzis élményük. Ehhez a sztorik talán hozzásegítenek, kedvet csinálnak, de én csak megpróbálom terelni az olvasókat, meg a hallgatókat, a nézőket, hogy akkor tessék arra felemenni, mert ott valami csodálatos dolgok vannak.
Azért beszéljünk még Mozartról Bikiniben, csak így egy kicsit.
A Mozart Bikiniben cím az egy, nem azt mondom, hogy félreértés, hanem egy ilyen dacból született, ugyanis volt, akinek ezt először improvizatíve emlegettem, és azt mondta, hogy ez milyen szörnyű. És hosszas előadást tartott nekem arról, hogy ez borzalmas, és nem számolt azzal, hogy bennem a Dafke érzést ezzel erősíti, úgyhogy ezért lett ez a címe. De egyébként az alcíme az az, hogy a zeneszerzők visel dolgairól. A divattörténet és a zenetörténet megy párhuzamosan. Ugyanis engem nagyon érdekelt az, hogy a zeneszerző, mint munka, mint társadalmi státusz, az hogy változott az évszázadok során, ez hogyan jelent meg az öltözetben, akár a korai kereszténység, amikor már engedték a keresztényeket liturgiát tartani, hogy ott milyen egyenruhája volt az énekkarnak, aztán a zeneszerzőknek milyen papi funkciója volt, és ahhoz milyen öltözet társult, amikor egy udvari zeneszerzőnek egyenruhában kellett lenni, aztán amikor a felvilágosodás végén már az ilyenek, mint Mozart, már megengedhették maguknak azt, hogy különféle csecsebecséket vásároljanak, egyébként hihetetlen piperkőc volt az egész Mozart familia. Aztán Beethoven, akinek már a mű volt a fontos, vagy a gyerekkori álmok, Liszt Ferencnek a reverendája, Wagnernek a királyi öltözetre való vágyakozása, vagy pedig Clara Schumann, akinek meghalt a férje, és utána bár 2 évig kellett volna gyászruhát öltsön, de egész életében gyászruhában járt. Bartóknak a politikai öltözete. Tehát van itt minden, ez egy, mondhatnám azt is, hogy egyfajta zenetörténet, egy kicsit kultúrtörténet is, egy kicsit divattörténet is, de csak azzal a szándékkal, hogy a mellékelt zenéket, a szerzőket még vonzóbbá tegye az olvasók számára.
Kedves hallgatóink, Bősze Ádám zenetörténésszel Jászter Beáta beszélgetett.
Dalból vagyok, a szemeimben más fény ragyog, még annyi mindent éreznék, csak szerelemben léteznék. Válasz utat, ahová a lelked mutat, még akkor is a halkan szól. Volt már ilyen, hogy kérdi a szél, merre figyel, oda folyjon, hol a dallam szól. Mit a szíveddel hallasz, jó, csak a szíveddel hallasz. Célba érhet majd, az holtom iglan, s holtod iglan tart, te csak hangolj rám, hangolj rám. Hiába üzenek, vakok és süketek, a világ se lát, se hall. Nem szól üzenek.
Okay.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Nyolc órakor a híreket hallják itt az Európa Rádióban, a következő órában még mindig a Kontinentális Reggeli című magazin szól. Remélem, velünk tartanak.
Együtt én meg te.